Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják éppen. Én Beke László vagyok, és a mai beszélgető társam pedig Varga Csaba, aki Erdélyből, Nagyváradról érkezett ide hozzánk. Egy néhány gondolat erejéig a Halas Rádió hallgatóit fogod bevezetni a hegymászás kulisszáiba. Én elég sokat gondolkodtam azon a kérdésen, hogy szerintem te már ezerszer beszéltél erről a dologról rengeteg embernek. Az én első kérdésem arra vonatkozik, hogy jó erről beszélni, vagy inkább csinálni szereted ezt a dolgot?
Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Kiskunhalason, a Kunság egyik jellegzetes városában. Válaszolva a kérdésedre, igazából a riportertől függ, hogy mennyire unalmas és standard kérdéseket tesz fel, de úgy érzem, hogy veled egy elég jó beszélgetés fog kikerekedni. Hát nyilvánvalóan nagyon sokszor nagyon standard és egyszerű kérdéseket tesznek fel. Ennek az az oka, hogy Magyarországon a hegymászás az inkább egy ilyen egzotikus sportnak számít, pedig hogyha a Kárpát-medencét veszük alapul, nagyon sok hegye van ennek az élettérnek, hiszen ahogy a neve is mondja, ugye hát a Kárpátok koszorúja határolja, és hát például a Magyarországi Kárpát Egyesület az 1873-ban alakult a Tátrában, Tátrafüreden, az Erdély Kárpát Egyesület Kolozsváron alakult 1891-ben, úgyhogy ez hát a történelem sajnos eléggé negatív hozadékaként, ugye most már idén 100 éves békediktátumra gondolva, ez hiszen akkor ugye a mostani Magyarország megfosztották a hegyeitől, emiatt ez a sport egy ilyen egzotikus sportnak számít, pedig valaha sok hegymászója és hegyei voltak ennek az országnak, és hát ennek ellenére ugye most már ebbe a úgymond Egyesült Európába, ahol már nincsenek határok, de azért reméljük, hogy még a nemzetállamok megmaradnak. Elég könnyen el lehet jutni ezekre a híres hegyekhez, akár az Alpokra, vagy a Kárpátokra gondolok, úgyhogy lényegében már határok, belső határok szerencsére nem nagyon vannak, és igazából a távolság ugyanazok, mint 100-150 évvel ezelőtt, csak mondjuk vannak autópályák, vonatsínek, és hát ugyanolyan messze van mondjuk Kiskunhalastól a Tátra, mint 100-120-30 évvel ezelőtt, és hát lényegében ezek a határok leginkább a fejekben maradtak meg. Azt hiszem, hogy egy kicsit elkalandoztam az eredendő kérdéstől. Igen, azért vannak ezek a standard kérdések, mert mondom, még mindig egy ilyen egzotikus sportnak számít a hegymászás, azon belül a magas hegymászás még annyira, pedig nem kellene, hogy az legyen. Hogyha minden normálisan alakult volna, akkor most úgy gondolom, hogy a magyarok egy nagy hegymászó nemzet lennének. Ennek ellenére vannak elég szép eredményei a magyar hegymászásnak, túrázásnak, akár sziklamászásnak, barlangászatnak. Tehát úgy értem, hogy vannak nálunk sokkal több heggyel rendelkező országok, nemzetek, akik például a hegymászás terén sokkal kevesebbet tettek le az asztalra, mint például a magyarok.
Az egyik legnagyobb magyar költő Petőfi Sándor ezen a vidéken született, hát erről megosztanak a vélemények, hogy Kiskörösön vagy Kiskunfélegyházán, de azért az ő költészetének az egyik mozzanata az jól jellemzi a mi alföldi gondolkodásunkat, amikor az egyik versében azt mondja, hogy csodálok, tán ám, de nem szeretlek, ezt a hegyekről mondja. Hát kicsit ilyen a mi hozzáállásunk ehhez a kérdéshez. Én ennek ellenére rajongva szeretem a hegyeket egy bizonyos mértékig. Téged mi vonz a hegyekbe? Emlékszem, hogy egy másik hegymászónak a riportját olvastam, vagy hallgattam, és őtől lekérdezték ezt, hogy miért mászta meg a hegyeket, és azt válaszolta, azért, mert ott vannak.
Igen, ez egy nagy válasz volt akkoriban. Ez talán Irwin volt, ugye egy amerikai hegymászó volt, és hát ő próbálta először megmászni a Mount Everestet még 1924-ben, talán sajnos ott is maradt, de hát ő válaszolta ezt. Hát mi vonz a hegyekben? Leginkább a kaland. Most azt nem kell ecsetelni, hogy ezek a tájak nagyon szépek, és hát mivel eléggé messze vannak a Kárpát-medencétől, most leginkább a magas hegyekre értem. Maga egy kaland odáig is eljutni, messzi tájakra eljutni, messzi országokban eljutni, és hát ott különböző kultúrákkal, emberekkel, hagyományokkal találkozik az ember, és hát akit ez érdekel, akkor az biztos, hogy szeretni fogja a hegyeket, és hát nagyon sok mindenkit érdekelnek a magas, a messzi tájok, a földünk messzi tájai, és úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben benne van valamilyen szinten ez a kicsit kalandvágy, felfedező ösztön, csak hát van, aki ezt úgy annyiban éli meg, hogy mondjuk elmegy a Balkánra, és ott körbejárja a Balkán-hegységet, vagy a Balkán-félsziget hegyeit, vagy elmegy Ausztriába, és ott felmegy egy hegyre, vagy a Tátrába, és van, aki ebben úgymond többre vágyik, és hát nagyobb vágyai, ambíciói vannak, és akkor eljut akár a Karakorumba, Himalájába, Közép-Ázsiába. De úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben, egy egészséges emberben, akár alföldi vagy székelyföldi, ugyanolyan szinten benne van az a vágy, ez a felfedező vágy. Az a vágy, hogy önmaga tapasztalja a hegyeket. Nyilván a hegyekben van egy, főleg a hegymászásban, mint sport, van egy kihívás, hogy mondjuk egy hegycsúcsot megmászál, vagy egy nagy falat kimászál, és akkor ez önmagad legyőzése is egyben, úgyhogy egy ilyen spirituális, filozófikus oldala is van ennek az egésznek. Sok minden vonz. Ez egy egész filozófia, egy életforma, úgymond.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd Varga Csabával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Varga Csabával beszélgetünk, aki, hát most hirtelen majdnem azt mondom, hogy a hivatását tekintve, de hát ez nem jó megfogalmazás. Maradjunk abba, hogy hegymászó. Hobbi ez, vagy egy olyan valami, amit rajongásig szeret az ember, vagy sport. Hogy lehet ezt leginkább definiálni?
Egyébként én építész vagyok, tehát nem ez a hegymászó, mikor mindig azt mondják, a hegymászó, nem, mint hogyha nem én lennék, de nyilván ez egy olyan sport, amit én nagyon szeretek, és ez már vagy körülbelül 20-25 éve űzök, de igazából ennek különböző formái és szintjei voltak. Eleinte csak túráztam, ahogy nagyon sok mindenki más, amiben nincs semmi különleges, aztán elkezdtem sziklákat mászni, nehezebb technikai dolgokat kipróbálni, és hát aztán olyan ambícióim voltak, hogy magas hegyeket mászak meg, 5000-eseket, 6000-eseket, 7000-eseket, és hát így kerültem a 8000-esek világába. Úgyhogy nekem egy nagyon fontos hobbi, egy életforma, hiszen ez nagyon sok edzést is kivesz az emberből, és nagyon sok energiát kivesz az emberből, de az én életem így kerek, tervezés, tervek mellett, és az építészet mellett, és hát a család mellett a hegymászás, a túrázás, ennek minden alfaja, válfaja. Úgyhogy lényegében ez így kerek, és ez így egy életformát. Igazából szakmámat tekintve, ugye ez egy hobbi, ez nem egy hivatás, hát nem. Gondolom, hogyha tisztelettel, hogyha pap lennék, vagy ilyen, akkor lenne ez egy hivatás. De ez nem, ez egy fontos hobbi, amiben igazából én az extrémekig elmentem, vagy hát szélsőségesebb részeit is kipróbáltam, és ennyi, de nem egy hivatás.
Én se úgy értettem mindenképpen a szónak a klasszikus értelmében, hogy hivatás, de ha már a papot említetted, mint hivatás gyakorló szemét, hogy azért kell egyfajta elhívás ehhez az egészhez, legalábbis én így gondolom.
Persze kell, hogy szeressed azt, amit csinálsz, kell, hogy ne féljél, vagy féljél, de hogy is mondjam, igazából azért mégis kell hozzá egy valamilyen szinten bátorság, leginkább olyan szempontból, hogy fogjad magadat és elmenjél akár egyedül egy olyan országban, mint Pakisztán, Nepál, Kína, de ezek általában mindig nagyon jól és nagyon pozitív élményekkel feltöltődve jöttem ezekből az országokból. Mindenkinek ajánlom, hogy fedezze fel a világot, mert nagyon szép és nem kell tőle félni. Mindenkinek a saját mentalitásán és hozzáállásán áll, hogy mennyit lát a világból. És hát ez bárhonnan lehet ilyen vágyai az embernek, akár az Alföldről. Ugye hát Nagyvárad is inkább egy ilyen alföldi város, félig meddig, de hát ott már kezdődnek a dombok, közel van a Bihar-hegység. De lényegében az is egy ilyen földrajzát tekintve, egy ilyen, inkább egy ilyen alföldi város, de mégis onnan is el lehet menni. Az oroszok nagyon jó hegymászók, de ilyen Moszkva körüli oroszok, és hát onnan például sokkal messze van a Kaukázus, mint például Kiskunhalasról, akár az Alpok. Tehát ez hozzáállás kérdése, és rajtad múlik, tehát hogy te ezt hogy éled meg, hogy próbálod ki magadat, és tudnod kell, hogy mit akarsz úgy az életben, mint a hegymászásban is.
Említetted az előbb, hogy 5000-es csúcsok, 6000-es, 7-8000-es csúcsok. Azon túlmenően, hogy tehát értelemszerűen a magasság az már önmagában egy nagyon nagy kihívás. Nem biztos, hogy a 8000-esek a legveszélyesebbek, vagy a legmegterhelőbbek?
Hát a 8000-esek a legnehezebbek a magassági hegymászás szempontjából. Az egy külön alfaja a hegymászásnak, ami egy ilyen nagyon nagy sport, és sok minden beletartozik, mert ott ugye kevesebb az oxigén, tehát nem a levegő, hanem az oxigén, és emiatt aklimatizálódni kell. Ez nagyon megviseli a szervezetet, attól függ, hogy milyen szervezetről beszélünk, és nyilván itt is fel kell jutni a csúcsra, hideg van, hosszúak a csúcstámadások, van, ahol nagyon technikai nehézségeket találkozik az ember, tehát másznia kell effektíve, technikai kihívásokat kell, hogy leküzdjön ahhoz, hogy felérjen a csúcsra, akár 20, akár 30 órás csúcstámadások is lehetnek, tehát ezek nagyon-nagyon durván kimerítik az embert, és hát leginkább a legnehezebb része az, hogy nincs elég oxigén. Ez igazából 8000 méter fölött, ez már a halálzóna, túl sokat itt nem lehet maradni, hiszen effektíve leépül a szervezet, és lényegében csak annyi időd van, hogy feljuss el a csúcsra, és akkor le is érjél. Igazából régebben ugye az emberek nem is gondolták, hogy 8000-esekre felett jutni oxigén palac nélkül, és akkor jött ugye ez a dél-tiroli hegymászó, Reinhold Messner, aki az első volt, aki megmászott egy 8000-es oxigén nélkül, és hát a saját erejéből. És akkor is azt mondták, hogy hát ez lehet, de ez nagyon különleges, ez nagyon... És hát nyilván tényleg különleges, nagyon sokat kell edzeni rá, de aztán vannak olyan emberek, akik ezeket, tehát megmászták például a világon 14 8000-es van, és megmászták mind a 14 8000-es. Tehát ilyen szempontból, magyar szempontból Erő Zsolt volt a csúcstartó, hiszen ő 10 8000-eset mászott meg, és hát a tizediken halt meg. És hát nekem eddig 4 van a 14-ből. Most nem tudom, hogyha ez lesz a fő célom, hogy most mind a 14-et megmásszam, de még pár évig szeretnék magas hegyekre járni, ha az időm és az anyagi kereteim megengedik.
Kedves hallgatók, ismét zenét hallgatunk, és utána Varga Csabával folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit, Varga Csabával beszélgetünk. Hogyan kezdődött el a te életedben ez az egész? Picit a gyerekkorodról mesélj. Azért érdekel ez, mert engem kicsi gyerekkorom óta vonzott az ejtőernyőzés, és sokáig nem tudtam, hogy hova vezethető ez az egész vissza. Még aztán egyszer édesanyám elmesélte, hogy a tanya melléképületéről voltak az első ilyen jellegű kísérleteim. Hát többnyire ez kikapással zárult, ez a fajta kalandom. Nálad hogy kezdődött ez az egész?
Végül is elég későn kezdődött, hiszen valamikor a tínédzser korban, 14-15 éves korban kezdtem el így a természetbe járni barátokkal, de akkor csak ilyen, hogy is mondjam, ez az ilyen szalonasütés jellegű egy-két napot kint alszunk a természetbe valahol a hegyen dolog volt, és nem annyira egy ilyen egyesületbe jártam, ahol én ennek a hegymászásnak az alapjait megtanultam, hanem inkább ilyen egy-két baráttal kezdtem el járni, túrázni a hegyekbe, valamikor a 2000-es évek elején, és hát akkor ugye az volt a cél, hogy akkor a Kárpátoknak, a keleti Kárpátok legmagasabb pontjára feljussak, a Fogarasi gerincet végigjárjam, és hát ilyen, de ezek leginkább nyáron voltak. És aztán így bátorodtam fel, akkoribnak nagy sikernek tűntek ezek a dolgok, és akkor így egyre inkább nagyobb álmokat kezdtem el szövegetni, és aztán ezeket megcsináltam télen is, téli körülmények között, és akkor ott megtanultam fázni, szenvedni, vagy valamikor feladni, de amennyire lehet felmenni a csúcsra, és hát ez így alakult ki egy ilyen életforma, hogy ahányszor volt egy kis időm, akkor inkább a hegyekbe próbáltam barátokkal, társakkal, és különböző hegyeket megmászni, és így alakult ez ki. És hát nyilván utólag azután jött a sziklamászás is valamilyen szinten, de valahogy mindig ezek a hegyek, és hát leginkább így a magas hegyek világa vonzott, Mindig néztem az ilyen dokumentumfilmeket, és mindig érdekelt a földrajz, és akkor így tudtam végül is egyeztetni ezt a vágyamat az ilyen nagyon messzi vidékek érdekes kultúrák iránt, és a hegymászással együtt. Lényegében tudtam, mit akarok, egyre magasabb hegyekre próbáltam menni, minden évben, ahogy úgy elkezdtem dolgozni, és hát úgymond pénzem lett. Egy részét ennek mindig az időmnek úgymond erre költöttem, hogy elmentem az Alpokba, a legmagasabb pontjára, akkor a Kaukázusba, és így jutottam el Kazasztánba, a Tien Shanban. Mindig eléggé ambiciózus voltam, és mindig voltak nagy álmaim, és valószínűleg ez volt a különbség köztem és mások között, hogy én nem hagytam ezeket az álmokat csak úgy. Én valahogy ezen az úton nem hagytam magamat, és úgy folyton mentem előre. Mindig nagyobb kihívásokat kerestem. Volt, mikor kudarccal végződtek, abból is próbáltam tanulni, volt, mikor megértettem, hogy ezt nem lehet már ilyen amatőr szinten, tehát edzeni kell rá, futni kell, óvakodni kell, úgymond az ilyen cigarettától akár, vagy ilyen alkoholtól, nem mindig sikerült. És hát így jöttem rá azt, hogyha tényleg egy komoly hegyet akarok megmászni, akkor komolyan fel kell készülni minden szinten, és miután ezek sikerültek, aztán így mentem előre lényegében. A siker generálta a következő sikert, és az önbizalmam egyre nőtt, a vágyam egyre nőtt, és akkor így jutottam el a 8000-esek világáig.
Biztos, hogy fogod érteni a kérdést. A nagy magasságokkal együtt járnak a nagy mélységek is, így van?
Nem. Hát igazából voltak olyan nagy magasságok, hogy voltak kudarcok, de annyira nem voltak ezek nagy mélységek, én úgy érzem. És hát pont ez az üzenete az én úgymond motivációs vagy életpéldámnak, hogy az ember megmászhat magas hegyeket, 8000-eseket, akár nyilván oxigén nélkül, tehát saját erőből, de emellett lehet egy akár sikeres építész is, ami az sem egy könnyű munka, és emellett családja is lehet, gyerekei is lehetnek, tehát ezt egyeztetni lehet, és nem, ez nem azt jelenti, hogy mindent fel kell adjál, hanem hogyha akarja, mindent egyeztetni tud, és mindent meg lehet oldani.
Nem is erre gondoltam, hanem inkább arra, hogy ahogy említetted is az előzőekben, az ember rákészül anyagilag is, mentálisan, fizikálisan az idejéből kiszakít arra, hogy mondjuk egy 7-8 ezres csúcsot ne csak megtámadjon, hanem meg is hódítson, és aztán valami közben jön, és nem sikerül.
Ez így van, de én ezt sose úgy éltem meg, mint egy nagy mélység. Akkor rosszul esett, hogy nem sikerült feljutni a csúcsra, vagy miattam, vagy más külső tényező miatt. Viszont hát ilyenkor, hogy is mondjam, közel jár az ember a csúcshoz, vagy majdnem közel, és akkor ez úgy van, hogy azt a nagy hegyet mondjuk feljut a 80%-áig, és igazából az is egy élmény, amiből tanul, és az is olyan, mint hogyha megmászod volna majdnem a csúcsot. Persze olyankor rossz kedve van az embernek, hiszen annyi időt és energiát és akár pénzt rá fordított, és hát ugye nem sikerül, de hogyha jobban átgondolja, nyilván olyankor rosszul érzi magát, de amikor hazajön és átgondolja az ember, ez nem fekete vagy fehér, de vagy sikerült, vagy nem, hanem az is, hogy majdnem sikerült, az is egy jó dolog. Lényegében az is sok mindent ad az embernek, hiszen ott vagy egy hónapig, átéled a hegynek a szellemét végső soron, csak hát ez van, mikor feljutsz a csúcsra, van, mikor nem. Egyelőre ezt nem úgy éltem meg, mint egy nagy mélység, szerencsére.
Kedves hallgatók, pár perc zene után folytatjuk Varga Csabával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Varga Csabával beszélgetünk. Hát elhangoztak itt már érdekes, meg izgalmas dolgok azzal kapcsolatban, amit te gyakorolsz, a hegymászást. Most jelen pillanatban mire készülsz? Melyik 8000-es csúcsnak a meghódítására, vagy melyikére?
Most nincsenek egyenlőre tervek. Majd meglátjuk, hogyha lesz időm, felkészülni lesz pénzem. Sok mindenem múlik egy ilyen expedíció, leginkább, hogy be tudjam osztani az időmet, és hát nyilván az anyagi része sem, főleg ezek a 8000-esek azért nem kerülnek kevés pénzbe. Úgyhogy meglátjuk. Mindig vannak tervek, de van olyan, hogy az utolsó egy héten dől el, hogyha elmegyek vagy sem, és akkor egy nap alatt összepakolok, és elmegyek. Akkor visszajövök egy hónap múlva.
És akkor meg volt egy újabb 8000-es?
Vagy igen, vagy nem. Hogy mondjam, én valamilyen folyamatosan edzésben vagyok, tehát járok elég sokat futni. Hegyekbe itt is lehet járni a Kárpátokba, vagy az Alpokba, amennyire az idő megengedi, tehát eljárok. És akkor, hogyha tudom, hogy van egy terv, akkor arra jobban ráedzek. Általában össze szokott jönni, de van olyan, hogy nem jön össze, és akkor vagy elhalasztom egy másik szezonra, vagy megelégszem a Kárpátokkal.
Említetted, hogy 14-8000-es csúcs van, 4-et már letudtál. És mi ebbe az egészbe a táncrend? Tehát végig kell az összeset járni ahhoz, hogy a legmagasabbra is majd rászánd magad, vagy ki lehet hagyni?
Kezdheti az ember a legmagasabbból is már, mint az Everesttel. Ugye erről tudni kell, hogy ezt még nem mászta meg magyar hegymászó oxigén nélkül, és a terhordó nélkül, tehát saját erejéből nem mászták még meg magyarok. Oxigénnel már megmászták többször, de ahogy szoktam mondani, az nem olyan nagy dolog, hiszen több ezeren megmászták az Everestet oxigénnel és terhordó serpával, és szerintem te is meg tudnád mászni az Everestet oxigénnel. Vannak olyan hegymászók Magyarországon, akik erről órákat tudnak beszélni, és úgy adják elő, mint ez lenne a világ legnehezebb dolga, de nem az. Oxigén nélkül viszont az. Jártak már magyarok közel ugye az Everest csúcsához oxigén nélkül, de még nem sikerült feljutni a csúcsra. Oxigén nélkül, még egyszer mondom, ez egy hatalmas határvonal, hogy vele vagy anélkül. Úgyhogy talán majd annak is eljön az ideje. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor meg kell így magassági sorrendbe mászni ezeket. Nyilván az alacsonyabb 8000-esek, főleg, hogyha Pakisztánban találhatóak, olcsóbbak. És én eddig 3-at másztam meg Pakisztánban és 1-et Nepálban. Nepálban egy kicsit drágább, de még egyszer nem a magassági sorrend. Vannak olyan 8000-esek, amelyek alacsonyabbak, viszont nagyon nehezek technikailag. Vannak olyanok, amik magasabbak, de sokkal könnyebbek.
Furcsán hallgatom ezt, hogy olcsó. Itt most az egész expedícióra gondolsz, vagy az adott ország ebből már valami üzletet csinált, hogy a világ minden részéről mennek oda hegymászok?
Igen, vannak ilyen különböző cégek, logisztikai cégek, akik biztosítják az ellátást az alaptáborban. Tehát van szakácsod, nem csak a tiéd, egy csoport része vagy, ilyen nemzetközi expedícióban, tehát az alaptábortól felfele azt csinálsz, amit akarsz, akkor mész, amit akarsz. Tehát onnan már, főleg, hogyha ilyen serpa nélkül mész, tehát az csak rajtad múlik, és a te erődön múlik. Viszont az alaptáborban, ami általában egy ilyen gletszeren van, ott biztosítnak étkezést neked, és várnak a repülőtéren. Ők adnak egy egységes árat, ami mondom, van akinél nagyobb, van akinél kisebb, van akinél ilyen a szolgáltatás, van akinél olyan, van akinél jobb, van akinél kevésbé jó. És akkor várnak a repülőtéren, mondjuk a Pakisztánban mész Islamabadba, vagy Katmanduba, ha Nepálba mész, és akkor ők onnan mindent intéznek, és ők adnak egy egységes árat, te ezt kifizeted, és maga a hegyen azt csinálsz, amit akarsz. Ők az alaptábori ellátást biztosítják. Persze a saját lábadon teszed meg az utat az alaptáborig, mint a többiek, tehát mint a szakács, vagy a többi expedíción résztvevő ember. És hát ebben benne van a csúcsdítől kezdve, az utaztatás a repülőtértől a hotelig, akkor ottan hotelben egy-két éjszakát eltöltesz. És hát valahol elvisznek autóval, vagy egy ilyen terepjáróval az útnak a végéig, hogy így fogalmazzak, az utolsó faluig, és hát onnan teszed meg a saját lábodon azt akár egy hetes utat is, amit az alaptáborig jelent, ami általában 5000 méteren van. Nagyon sokan jönnek csak azért, hogy az alaptáborig elmenjenek, ott elvannak egy hétig, és aztán hazamennek, hiszen az is egy nagy élmény, hogy odáig eljutni. Attól függ, hogy milyen hegyről beszélünk, de vannak ilyen trekking csoportok, sőt egyre népszerűbb ez, hogy például Magyarországról is vannak cégek, akik szerveznek alaptábor látogatást például az Everest esetében, és akkor nyilván sokkal kevesebbe kerül, és hát az egy ilyen 2-3 hetes program, hogy meglátogatod, elérsz az alaptáborig, az is mondom 5000 méter körül van, például az Everest az 5300 méteren van délről, ott el vagy egy 4-5 napig, és aztán viszont az is egy nagyon nagy élmény, hatalmas hegyeken, hágókon keresztül vezet az út, úgyhogy...
A profikat ez nem elégíti ki.
Maga a hegymász az azért, mert ha megmász a hegyet, tehát hogy ez csak egy ilyen előszobája, de hát nagyon sok ember van, akinek az is elég, hogy csak az alaptáborig felmenjenek, és ott körülnézzenek, az is egy nagyon szép dolog, és mindenkinek ajánlom egyébként.
Csaba, nagyon szépen köszönöm ezt a rövid beszélgetést, és én örülök annak, hogy vannak olyan emberek, akik, hát idézőjelben kicsit helyettünk is meghódítják ezeket a csúcsokat. Benned látom azt a lelkesedést, meg talán tiszteletet a magas hegyek irányába, hogy látunk még téged a világ tetején. Én nagyon reménykedek ebben, és akkor egy újabb néhány standard kérdést igyekszek majd föltenni neked, hogyha tudunk akkor találkozni. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen, és hát ha még mondhatok egy utolsó szót, ugye ezt még nem ecseteltem túlságosan, hát ugyebár én mindig magyar állampolgárként, tehát Erdély vagyok, és hát ott is élek, de hát mindig magyar állampolgárként mászom ezeket a hegyeket, és hát a magyar zászlót viszem fel, és hát a fehér részen a Nagyvárad szó szerepel, ami a Bihar megyei és hát nagyváradi magyarságot jelképezi, és hát lényegében próbálja motiválni, hogy ne asszimilálódjon, és hát maradjon meg a szülőföldjén. Ez még egy fontos mondani valója az én életfelfogásomnak és expedícióimnak.
És ennek a beszélgetésnek pedig ez egy szép záróakkordja volt. Köszönjük, kedves hallgatók, figyelmét, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk!